Áldott, aki az Úr nevében jön. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit mai ünnepi istentiszteletünkön is az ige szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 331. dicséretünknek az első versét, mely így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Útjára siget hozni Jehovára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, áldott az Isten a magasságban.
Leülve folytassuk tovább Istenünk magasztalását. A 468. dicséretünk első verse így kezdődik: zengd Jézus nevét, zengd világ. Ezt a szép dicséretünket, a 468. dicséretet első 5 versével énekeljük.
emberek, törzsek, kik bárhol az ő szavát halljátok. Nagy jó voltáért hálából királya Jézust,
most így a helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk.
Lukács evangéliuma 19. részének 28-tól a 48. verséig terjedő szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Miután ezeket elmondta, Jézus tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dícsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta és így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipolnak téged és fiaidat, akik a falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva, megvan írva, az én házam imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a népvezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.
Amen. És most imádság gyanánt is hallgassuk meg a kórusunkat, akik Uram, közel voltam hozzád kezdetű éneket fogják énekelni.
Thank you.
aki kicsit is figyelte az éneket, az hallhatta, hogy halálodnak harmadnapjáról van szó, Krisztus halálának harmadnapjáról. De azért, testvérek, mert egy ember és az Isten kapcsolat, az nem az ókori, vagy a Krisztus utáni húsvétra terjed ki csak, hanem erre a 2024-es húsvétra is, a te feltámadott és élő Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatodra is. Úgyhogy most ennek jegyében, mivel mi már úgy ünnepeljük húsvétot, meg úgy készülünk rá, hogy mi nem egy gyász folyamaton megyünk végig, és nem a szenvedés útját járjuk csak be Krisztussal együtt, hanem miközben látjuk az ő szenvedéseit, mindig látni fogjuk majd a héten is, hogy azokat az állomásokat, azokat a megváltásunkért, a felszabadításunkért tette meg. Hallgassuk így most ezt a rendhagyó igét is, ami a rendünkbe is illeszkedik, János evangéliumának a 4. fejezetéből, a samáriai asszony történetének a lezárásából szól most hozzánk Isten virágvasárnapi üzenete. Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott: Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Amen. Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet, lehet, hogy sokan furcsálták, hogy hát, hogy lehet, hogy most sem szakítunk a sorozatunkkal, vagy hogyha nem, hát még van János evangéliumában szó Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról, hát miért nem ezt a történetet vesszük, hozzuk előre. Azért, testvéreim, mert ahogy a hosszabban felolvasott ige szakaszban, bár most nehéz eldönteni, hogy melyik volt a hosszabb, ember legyen a talpán, aki így hallomás alapján tudja, hogy melyik volt hosszabb több verssel, de ahogy hallhattátok is Jézus Jeruzsálembe való bemenetelének a történetét, annak van egy előzménye. És Lukács evangéliumában az is elénk tárul, hogy mi előzte azt meg, és milyen lelkülettel ment be az Úr Jézus oda Jeruzsálembe. Láthatjuk Jézusnak a mentő szeretetét. Ő azért ment be Jeruzsálembe, azért lehetett virágvasárnap, mert ő nem az éjenzésért ment be. Nagyon szépek a virágok, itt most a templomunkat is ékesítik Isten dicsőségére, hiszem, és mi nekünk már más tartalma van ennek az Isten dicsőítésnek, hiszen mi már a feltámadott és élő Úr Jézus Krisztus lelkét dicsőítjük ilyen szerény kifejezésekkel, mint egy-egy szál vágott virág. De akkoriban az emberek azt kiáltották, hogy Hozsanna, segíts meg! De Jézus nem azért ment, hogy politikailag megsegítse őket. Nem azért ment, hogy földi király legyen, hanem az volt a szándéka, hogy megmutassa, hogy ő a menny királya és a föld teljhatalmú ura. Ő nagyobb minden politikusnál, minden vezetőnél, minden királynál, és nem összekeverendő. Még akkor sem, hogyha hozzá tartozó személyek kompromitálódnak, és összekeverhetőek egyesek szerint a politikával, Krisztus szeretném neked hirdetni, hogyha megbotránkoztál volna, Krisztus nem összekeverendő, és nem összekeverhető a politikával. Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy a te életednek is az ura legyen. És nem egy diktátora, és nem egy zsarnoka, hanem egy szerető ura. El se tudjuk képzelni szerintem, hogy milyen az. Aki még nem éli, az el se tudja képzelni. És Jézus Krisztus ezzel a mentő szeretettel ment be Jeruzsálembe. Ezért a templomba ment célirányosan, hogy közbe éjenzik, hogy közbe pálmákat szelnek le, lengetik, hogy közbe felső ruhájukat, mint egy vörös szőnyeget egy sztárnak leterítik elé. Nem számít. A célra fókuszál, és az a templom, hogy megtisztítsa, hogy kiverje onnan, ami nem odavaló, hogy helyre állítsa az Isten imádatát, azzal, hogy hirdeti az Isten felszabadító igéit. Ő az Isten testélet felszabadító igéje. És látjuk azt is, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ez a mentő szeretete, ez a célra törése, ez a küldetés tudata, ez azt is jelentette, hogy bár sokaság követi, és sokaság várja, ő mégis mit tesz? Nem adja át magát itt a pillanatnak, pedig hát megtehetné, hanem sír. Mindenki más éljen ez, mindenki más újjong végre itt, az a szabadító, akit vártunk. Jézus Krisztus meg Isten fiaként sír. Mert ő látja, hogy mi fog történni vele, látja, hogy mi az a cél, az a hosszabb távú cél, ami miatt a templom tisztításának is hatalmas jelentősége van, mert ő ennél többért is jött. Azért, hogy ha a templomba vagy már, és de jó, hogy itt vagy, hogyha még nem vagy a templomba, lehet, hogy még csak hallgatsz minket valahonnan, akkor is meglegyen az alap, hogy amikor te a templomba bejössz, akkor tiszta lehessen az az Isten tisztelet. Akkor érthető lehessen az az ige, hogy Isten mindent megtett azért, ott a kereszten, és majd a nyitott sír után, a feltámadás után, a mennybe menetelében és a lelke kitöltésében, hogy te majd vele lehessél az örökké valóságban. Halálod után is, vagy ha ő eljön, ami előbb jön. És testvérek, az egyik írás magyarázó mondja azt, hogy ezt a mostani záró szakaszt is ez a gondolat fogja össze. Küldetés. Küldetésről beszél Jézus a tanítványoknak, és közben, mint egy epizódként, ez közben van ékelve egy lelki gondozói beszélgetésbe. Úgy tűnik, hogy félbe szakad egy beszélgetés. De testvérek, bár ilyen félbeszakadt lelki gondozói beszélgetéseink lennének, ami már, hogyha abban marad, már az is élet és lélek annak, aki hallja. Már az is gyakorlatra váltható. Már azzal is tud kezdeni valamit, és csak többet akar. Nem belőlünk, ezt ugye múltkor tisztáztunk, hanem többet akar az Istenből. Az, akivel beszélhet rajtunk keresztül az Isten. És láthatjuk azt is, hogy ez az asszony nem csak elfut, nem a tanítványok elől fut el, mint ahogy egyesek mondják, vagy gondolják, hanem neki feladata van. Az, hogy jönnek a tanítványok, mondhatjuk úgy is, hogy ez kapóra jött neki. Ott hagyja a korsót, és megy missziózni. És megy, mert küldetése lett. És megy, mert célja lett az életének. Értelme. Gondoljatok bele, egy olyan asszony, akivel úgy találkoztunk először, hogy ment Jézushoz, nem is tudta, hogy Jézushoz megy, ő csak vízért ment. Lehet, hogy te se tudtad, mert jöttél egy kézműves után. Lehet, hogy te se tudtad, mert jöttél, mert valaki hívott, vagy láttál egy hirdetést. Én hiszem azt, hogy Jézushoz jövünk. És Jézus úgy változtatta meg ennek az asszonynak az életét, hogy aki céltalanul ment, és társfüggő volt, kapcsolatfüggő volt, az hirtelen elmegy, megtalálja a hangját, és egymaga kiáll. Addig szégyenkezett, addig nem mert a többiek elé állni. És kiáll egyszerűen, és bátran felvállalja azt, amiben hisz, akiben hisz. Úgy, ahogy tudja. Ő nem nagy teológus. Így mondhatnánk, hogy ő nem lelki pásztor. Ugye sokan erre hivatkoznak, hogy hát de én nem vagyok elég tanult, azt a profikra hagyom. Én nem tudok úgy lelki gondozni, nem tudok úgy beszélni. Hiszel az Úr Jézus Krisztusban, vagy nem? A mai igénk egy nagy bíztatás arra, hogy ha hiszel, akkor már beszélhetsz róla. Nem elvont teologizálás az, amire a többieknek szüksége van ugyanis, hanem az, hogy a te életedben milyen változást hozott az Úr Jézus. És tudjátok, ez az asszony éli azt, és elénk mutatja, prezentálja, hogy mit jelent az, amiről Jézus beszél. Hogyha valakinek lesz küldetéstudata. Ez dupla haszon, mert gondoljatok bele, az életét is élheti küldetéstudattal, ez lehet az élete, és a szolgálatát is meghatározhatja. Testvérek, ő nem elégszik meg azzal, hogy közönsége legyen az Úr Jézus Krisztusnak. Nem elégszik meg azzal, hogy meghallgasson egy ige hirdetést. Az is nagyon jó dolog. De az életében az Úr Jézus Krisztus mehet tovább. Mehet tovább ahhoz a samáriai szomszédokhoz, akikhez az asszony elfutott. Olyan jó lenne, hogyha a mi életünk is, így virág vasárnapon, de azon túl is küldetés tudattal rendelkező élet lenne. Szeretett fiatalok, olyan jó lenne, hogyha az életetek minél előbb, minél inkább küldetés tudattal rendelkező élet lenne. Hogyha láthatnátok, hogy nem céltalanul és értelmetlenül vagytok itt a világon, hanem Isten, aki gyönyörködik bennetek, a fiában, az Úr Jézus Krisztusban olyan értelmet ad az életeteknek, amire már most, még a tanulmányaitok alatt készülhettek. És közben lehet itt, tegnap is láttam, meg látom, és csodálom az Isten munkáját, hogy lehet igenis fiatalként is már szolgálni. Lehet sepregetéssel, lehet, hogy valaki a hangjával szolgál, lehet, hogy valaki mással. Nem vagyunk egyformák. De az a kérdés, hogy keresed a szolgálatot, keresed, hogy hogyan hirdethetnéd a magad módján Krisztust, úgy, ahogy tőled telik, de aszerint, amit ő mondott, vagy pedig a kibúvót keresed a szolgáltató. Nem mindegy. Ez az asszony megy, és fut, ott hagyja a korsót. És közben a tanítványoknak beszél Jézus. Ez alapján az Isten munkájának, az Isten munkásainak a küldetéstudatáról, mert hogy Jézus a lelki beszélgetést azt mondja, így definiálja, hogy én az Isten munkáját végeztem most. Az Isten akaratát teljesítettem be. És ezzel én el vagyok, és ezzel én jó vagyok. Tehát, amikor te valakit közel viszel Jézushoz, az egyenlő azzal, hogy Isten munkáját végzed. És hogyha valaki már végzi, vagy végezni fogja, akkor olyan jó, hogy Jézus tanítja a tanítványainak, és az evangélium feljegyzéseinek köszönhetően pedig nekünk is, mai tanítványainak is, hogy milyen háttérrel rendelkezik, mi motiválja azt, aki Isten munkáját végzi. Először is az első üzenet az az, hogy Isten akarata motiválja a küldetésedet, Isten akarata az életeddel. Mert hogy van neki akarata az életeddel. Azt mondta, hogy akit nevemre, akit képemre formáltam, az dicsőítse ezt a nevet. Aki kereszténynek vallja magát, az Krisztust kövesse, és rámutasson. És élje át közben, mert testvérek, az Isten nem olyan munkaadó, mint a többiek. Mi megszoktuk általában, hogy valaki megcsinál valamit, elvégez egy munkát, és azért kap valamilyen juttatást, valamilyen fizetést, tiszteletdíjat akár, ki minek hívja. Aztán az vagy méltányos, vagy nem. Ezzel lehet lamentálni. Viszont Isten már előre egyeztette azt, hogy ő ígéret az, amit ad neked, és már azt mondja, hogy megállapodtam veled a fizetségben. A fizetséged már most is kapod előleg formájában, és a mennyben pedig még teljesebben fogod majd kapni. Kapcsolatban fizetek. Ez nagyon furcsa lehet nekünk, akik ugye számolgatjuk a boltban az anyagiakat, és nem értette először a nép se, aki várta az Úr Jézust, mert ők is anyagi, saját zsebüknek az anyagi fellendülését várták tőle elsősorban. És Jézus mégis azt mondja, hogy én kapcsolatban fizetek. Miért? Azért, mert tudja, hogy a pénz elmúlik, amit megvehetsz pénzen, az elmúlik, mint ahogy a reklám is mondta, emlékeztek? Minden másra ott van az a bizonyos bankkártya. De vannak dolgok, és még egy ilyen reklámban is kifejeződik, hogy vannak dolgok, amik viszont megfizethetetlenek. Vannak dolgok, amik túlélnek minket. Sőt, vannak, amik velünk jönnek át, majd a mi örök életünkbe. És Isten azt mondja, hogy erre helyezem a hangsúlyt. És hidd el, és én is nem csak hiszem, hanem élem is, Isten kegyelméből, testvérek, már jó ideje. Hogy felbecsülhetetlen érték az, hogy elmondhatom, hogy van Istenem, és hogy én minden körülmények között, bajban úgy, mint jó napokban, ahogy az ének mondja, mivel átadtam Jézusnak a szívem, ezért az én hű mesteremé vagyok. Aki, ahogy konfirmandusaink tanulják is, aki úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül, egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, minden az én javamra kell, hogy szolgáljon. Nagyon aktuális ez, hiszen igénk, hogy fejeződik be. Amit olvastam, még nem hallom visszamondva, a szájakon, megfogalmazódva, de testvérek, hadd segítsek. Azt mondják, hogy már Magunk hallottuk, és tudjuk. Tudjuk. Nem azért, mert nagy bizonyítékaik lettek volna, hanem azért, mert a hitük szilárd meggyőződéssé vált az alatt a két nap alatt, amit Jézus ott töltetett velük, amíg hallgatták őt. Tudjuk, ez a hitvallásuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. És a lenézett samaritánusoknak egy kis vagy nagy csoportja, nem tudjuk pontosan hányan, kimondják azt János evangéliumában, a fejezet vége felé, a samáriai asszony történetének a végén, amit a zsidók nem tudtak kimondani, a honfitársai nem tudták kimondani. Keressétek nyugodtan, hogy kimondja ki. A zsidó vezetők közül, farizeusok, szadduceusok, írástudók közül testvérünk felolvasta. Ők elveszíteni akarták Jézust, ők megölni akarták Jézust, ők a hatalmukat féltették Jézustól. Jézus igaz imádói, akik lélekben és igazságban imádják, ők pedig kimondják róla, hogy ő a világ üdvözítője. Ő a megoldás a világ problémáira, a lelki bajainkra, a problémáink gyökerére. Krisztus a megoldás. És tudjátok, olyan jó lenne, hogyha felfedeznénk, hogyha egyáltalán keresnénk. Azt kérded, hogy honnan lehet megtudni Isten akaratát? Hát olyan kiszámíthatatlan. Hát felnézek az égre, felnézek a napra, felnézek a csillagokra, nem tudom, hogy mit akarhat velem az Isten. Próbálom kutatni, próbálok az univerzum rejtelmeire rájönni. Hát, hogyha csak egy személytelen rendező elvben hiszel, akkor nagyon nehéz, valóban. Nekem is nehéz lenne. Nekem az segít, hogy van egy személyes Istenem, aki él és aki beszél hozzám. Napról napra. Ma is élőn és elevenen a lelke által az igéjéből. Üzen magáról, rólam, az életemről, és azt mondja, nagyon egyszerűen, hogy jót terveztem veled. A hitnek a lényege, hogy ezt elhiszed-e. Jézus Krisztusban bizonyította be a legjobban az Isten. Hogy én halálosan komolyan gondolom, hogy jót akarok neked. Mindentől függetlenül. Az érzéseidtől függetlenül, a gondolataidtól függetlenül, a múltadtól függetlenül. Megváltást, bűnbocsánatot, örök életet hoztam el neked, és szeretlek. Az a kérdés, hogy hiszed-e? Szereted-e már viszont, mert a rómaiakhoz ír levélből tudjuk azt, hogy azoknak, akik Istent szeretik, akik Istent viszont szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. A legnagyobb bánatban is megtalálják az örömöt, és a legnagyobb örömben is megtalálják azt, ami józanságra inti őket. Olyan nagy szükség lenne, hogy tudjuk reálisan látni magunkat és az életünket. Hogy a jó időkben, amikor jó megy a szekér, akkor ne szállj el. És ne legyen az, amit a görögök egy külön szóval rá, a hübrisz, a gőgös felfúvalkodottság, amikor azt mondod, hogy hát nekem már ez megy. Én már egész jó vagyok így magamban is, így Isten nélkül is. Hogy ne ez legyen az életedben, a jó napokban, de a bajban meg, a nehézség idején, ott meg legyen egy csendes reménységed, ami tovább visz a próbákon. Ami nem hagyja, hogy a depresszióba teljesen belesülj egy végérvényesen. Ami nem hagyja, hogy csak sötéten lásd a világot, és lemondj róla, és keserű legyél. Hanem tovább visz. Tudod, engem mi visz tovább? Itt is. Az, hogy Isten ígéreteiből élek. Az, hogy Isten jó szavát hallgatom. Tudjátok, hogy mennyi jó üzenet van a Bibliában? Mennyi jó szava van hozzánk az Istennek a Bibliában? Hát ajánlom, hogy forgassátok. És erősödjetek belőle. Így Böjtben, mert még Böjtben vagyunk, ugye? Különösen szép üzenet, amit Jézus mond. Nem azt mondja, hogy nem fogok enni soha többet. Nem azt mondta, hogy eddig nem ettem és kár volt enni is. Nem azt mondja, és nem ledegradálja, hogy hát enni az egy nagyon rossz dolog. Azt mondja, hogy most ebben a pillanatban, ebben a percben én most nem vagyok éhes. Amikor unszolják, hogy mester, egyél! De miért mondja? Azért, mert összpontosít az atya akaratára. És azt mondja, hogy nekem az most az eledelem lelkiképpen, és lehet, hogy átélted ezt már. Ez a katarzisnak az élménye. Aki művész ember, az általában könnyebben megérti ezt. Aki szereti a művészetet, vagy aki bizonyos örök dolgokkal foglalkozik, valami nemes dolgot keres, és aki könnyen meglátja a szépet, annak nem kell részleteznem. De a többiek kedvéért, amikor valakinek katarzisban van része, megtisztító, lélektisztító élményben van része, akkor valahogy megszűnik a világ. Akkor valami olyan felemeltséget érzünk, amiben azt mondjuk, hogy most a lelkemnek olyan jó, hogy ha egyensúlyban vagyunk, akkor most a testemnek most félre kell állítani, és most nem eszem. Most nem iszom. Most sokkal nagyobb dolgokra kell koncentrálnom. Értitek? Jézus priorizál. Tudjuk, hogy evett, tudjuk, hogy ivott. Hát magában ebben a történetben úgy kezdünk, úgy találkozunk vele, hogy elfáradt. Kifáradt az úttól. Ott fekszik, mint mi egy tűző napon a kút mellett, és szomjazik. És mégis a történet végén azt mondja a tanítványainak, van nekem eledelem. Az, hogy az atyám akaratát tegyem. Testvérek, úgy hiányzik az a szolgálói lelkület. Úgy hiányzik az odaszánt élet, a te életed, amelyik azt mondja, hogy most ez alatt a tábor ideje alatt, ez alatt a kézműves ideje alatt, ez alatt az adománygyűjtés ideje alatt, ez alatt a gyülekezeti program ideje alatt, ez alatt a másoknak való segítség ideje alatt, én most hátrébb teszem a magam dolgait, és nem azt mondom, hogy hát a gyülekezeti dolgoknak vagy van helye naptáramon, vagy nincs. Ha adódik valami fontosabb, vagy valami jogprogramom, akkor lemondom. Ennyi. Hát puf. Na és. Úgy hiányzik az a szolgáló élet, aki azt mondja, hogy nem, hátrébb teszem a Krisztusért. És van erre is jó példa, ismerek egy nagyon elfoglalt testvérünket, ti is szoktátok hallani itt vasárnaponként a templomban, aki elmondja, hogy sok elfoglaltsága van. De azt is elmondja, hogy itt és itt és itt szabad vagyok a Krisztusra. A szolgálatra, mert Krisztusra mindig szabad. Testvérem, bőjt ideje van, összpontosíts tehát. Ha eddig nem tetted volna, legalább ezen a héten, tedd hátrébb egy kicsit a saját dolgaidat, és koncentrálj arra, hogy mit akar mondani neked az Isten. Koncentrálj arra, hogy beszélj egyáltalán az Istenhez. Gondolj egyáltalán többet az Istenre és az Istenről. És meg fogod látni, hogy az Isten végig többet gondolt rólad. Erre most több lehetőségetek is lesz, mert lesz hétközben is több alkalom Isten tisztelet, amikor készülhetünk lelkileg is az ünnepre. A másik dolog az az előkészítettség, amiről beszélnünk kell így az ünnepben és a küldetéssel kapcsolatban. Azt mondja Jézus, hogy úgy kell elképzelni a küldetést is, és az életünknek a dolgait, amit itt a Földön élünk, hogy nem magától értetődő az, és sajnos nem úgy működik, mint ahogy mi elvárnánk. Bemegyek, beszélek, mindenki megtér. Bár így működne, testvér, nem így működik sajnos. Bemegyek, oda teszem magam. És egyszerűen jönnek az emberek az Úr Jézushoz. Nem így történik. De ezt nem elkeserítésként mondom, hanem józanításul. Mert az Isten nem becsapni akar, és nem állelkesíteni akar, hanem azt mondja, hogy gondoljatok bele, a vetés képével él, és azt mondja, más a vető, és más az arató. Ott a palesztin viszonyok között, ott 6 hónap a vetés és az aratás között eltelt idő általában. Októberben elvetik a magot, elvetették Jézus idejében is, és a tanítványok is pontosan tudták, hogy pár hónap múlva már lehetett látni valami kezdeményezést. Ugye erről beszél Jézus, azt mondja, hogy már ti is mondjátok, hiszen látjátok, hogy már 4 hónap múlva majd aratás van. Akkor lelkileg is vegyétek észre az időket és az alkalmakat. Vegyétek észre, hogy ki hogy halad. Vedd észre, hogy ha valaki még kicsi a hitben, vagy valakinek még nem is látszik semmi se, csak a magot veted. Nem mindegy, hogy hogy viszonyulsz. És nem mindegy, hogy mit csinálsz. Megvan az ideje a kapálásnak, megvan az ideje az öntözésnek, megvan az ideje a várásnak, testvérek. És ezt úgy mondom, mint akinek magamnak is nehéz sokszor várni. De higgyük el, testvérek, hogy Isten azt mondja, hogy lelki értelemben, amíg a földön élünk, addig vetünk és aratunk. Olyan sincs, aki csak vet lelkileg, és olyan sincs, aki csak arat. Hanem mások munkájába állunk be. Mert valaki az édesapja, édesanyja miatt jön templomba, valaki azt tudja elmondani, hogy hát én valahogy szegről-végről református vagyok, talán lehet, hogy így tud kapcsolódni egyáltalán a valláshoz, vagy Istenhez, és valahonnan el lehet indulni. Nem te ültetted. Valaki azt mondja, hogy egyszer régen, mondom ezt azoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak, meg fiatalokkal foglalkozunk, hogy valaki azt mondja, hogy egyszer régen nekem egy gyerekisten tiszteleti óratartó, kedves szolgálata, személye, vagy egy ifi vezető olyan meghatározó volt, az ő üzenetei, az ő gondolatai, bizonyságtétele olyan meghatározó volt, és ebből te mit látsz? Sokszor semmit. Tehát bíztatás, Isten igéje, akkor is csináld, amikor nem látod az eredményt. Mindig felül lehet vizsgálni. Vajon tényleg hasztalan, amiért fáradoztál, és ez így ebben a formában nem működhet tovább, hanem változtatni kell azon a vetésen. Vannak családban, akik gazdálkodással foglalkoznak, nagyon nehéz sport, nagyon nehéz szakma. Mert mások a kórokozók, más a talaj, fel kell készülni minden eshetőségre. És alkalomról alkalomra revidálni lehet, sőt kell is magunkat. És máshogy kell vetni, máshogy kell aradni, de érdemes. Testvér, légy türelmes. Tedd meg, amit kell, akkor is, ha nincs hozzá kedved, amikor nehéz. Amikor nem kapsz érte semmit. Sőt, amikor értelmetlennek tűnik, akkor is. Ne az érzéseidre hallgass, ne a gondolataidra hallgass, hanem Isten igéje vezessen, és ha Isten igéje vezet, az nincs olyan, hogy nem ér célt. Lehet, hogy te elveszíted a küldetés tudatodat, de Isten a küldetés ura feléleszt. Felébreszt, és azt mondja, térj vissza hozzám. Aztán olvasunk arról is, hogy van kapcsolati háló. Annak, aki küldetéssel jár. Nem magányos harcos, és nem magában áll, hanem gondoljatok bele, ez a lenézett asszony, akinek már 5 férje volt, olyan, amilyen. A 6. emészti, mondják sokan. És a 7., ugye megbeszéltük, már azt se tudjuk, hogy hány emberrel van dolga, hova szédeleg, és Jézus nem akar a sokadik lenni. Testvérek, mégis ez az asszony, akivel Jézus nem is beszélhetett volna a korabeli szokások szerint, egy rabbi nem beszélhet férfi nővel. És gondoljatok bele, hogy ez az asszony tanítvány lesz. Ugyanolyan értékű, minőségű, mint a 12, aki Jézussal van. Ő is hírvivő lesz. És gondoljatok bele, nagyon tetszett egy ige hirdetőnek a gondolata, aki azt mondja, hogy testvérek, tényleg azt gondoljuk, hogy az asszony csak azért hagyta ott a korsót, ott a kútnál, mert jöttek a tanítványok, és jaj, megijedt, hogy mi lesz vele. Hát ha így lenne, akkor nem állt volna ki több ember elé, akiket eddig került, hogyha félt volna attól a 11 tanítványtól, aki Jézussal van. Sokkal inkább, lehet, hogy ez is benne volt valahol, mélyen, még. Lehet, hogy küzdött a bátortalanságával, ez is lehet. De a leginkább az a valószínű, hogy tudta, hogy vissza fog menni Jézushoz. Tudta, hogy találkoznak még. Testvérek, aki ide bejáratos, azzal, amikor szoktam beszélni, mondtam, hogy itt hagytál valamit, vagy itt hagytam valamit, pont van egy kedves testvérünk, aki mondta a héten, hogy valamit itt hagyott a templomban. Semmi baj, jó helyen van, megvan, vigyázunk rá, és ha érte jössz, itt van, itt találod. Na az asszony is így van, ezzel az ős bizalommal Jézus felé. Elmentem, ott hagytam, megtalálom. Jöhetsz vissza, testvér. Az előző gondolathoz kapcsolódva, amikor csalódtál, és amikor a családodban, a férjednek, a feleségednek, az anyósodnak, az apósodnak, a nagyszülődnek, a szülődnek kudarc élmény beszélni Istenről. Vagy már lehet, hogy nem is beszélsz, hanem stratégiát kellett váltani. Akkor is van egy urad, van a küldetés mögött egy személyes úr, akihez imádkozhatsz, akivel a vele való kapcsolatból erőt meríthetsz. És testvérek, a negyedik üzenetet nagyon-nagyon röviden, mert látom, hogy már mindenki fáradt. Az üzenet ereje a küldetésünknek a magja, szó szerint. Azt mondják, hogy már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ebben benne van ebben a mondatban, hogy nem te vagy a világ közepe. Nem én vagyok a világ közepe. Isten mégis úgy kezel, úgy szeret, mint hogyha az lennék. De miatt nekem nem kell küzdenem azért hangoskodással. Nem kell küzdenem azért mindenkinek görcsös segíteni akarással. Vagy nem tudom, ismerőse valakinek, nekem igen, amikor nem tudok nemet mondani. Nem kell magadat elismertetni, mert az Isten elismer, kapcsolati háló van mögötted. Neked vinni kell, és úgy járni, mint annak az asszonynak, aki egy lelki héten, amikor azt kérdezték, hogy ki milyen bűnt hagy itt, ki milyen nehéz gondolatot hagy itt, ki mi az, ami meg szeretne válni az életében, azt mondta, hogy ő az F betűt akarja itt hagyni. Mindenki nézett. Most már sokan alszanak, úgyhogy ti nem néztek így. De mindenki nézett, hogy mi az, hogy az F betűt akarja ott hagyni valaki egy héten. Hát mert én eddig feltűnni akartam, de hogyha abból levonom az F-et, lehúzom az F-et, akkor az marad, hogy eltűnni. És testvérek, ismerek olyan embereket, akiknek meg egy kicsit máshogy kellene mondani, hogy görcsösen eltűnni akar, de már annyira, hogy nem lehet látni, és nem lehet tudni róla, hogy ki van benne a szolgálatban. Azt szeretném mondani most Isten igéje alapján, hogy hidd azt, hogy nélküled is megy Isten országa, de kell lesz ahhoz az Istennek, és Isten arra méltat, hogy a munkatársává tegyen, abban, hogy te is vidd. Hogy te is örömhírmondó, hogy békekövet legyél, és hidd azt, hogy ahogy a magban benne van az üzenet, ugyanúgy, mint ahogy a növényben. Mi, amikor elültettük a hagymákat, akkor tudtuk, hogy tulipánt ültetünk, vagy nárciszt ültetünk, sok itt is van most az úrasztalán. Testvérek, barackfából nem lesz almafa. Kódolva van. Isten igéjében az van kódolva, hogy eléri a célját. Neked meg az van rád bízva, hogy ne gondolkodj, hanem legyél kapcsolatban Istennel, vegyed a magot, és szórd szét. Pazarlóan. Akkor is, amikor úgy érzed, hogy nincs időd rá. Amikor úgy érzed, hogy nincs erőd rá. Adja Isten, hogy bízunk abban, aki elküldött, aki a lelkét adta, aki maga az üzenet. Merjük kiengedni a kezünkből. Merjük rábízni az életünket. És visszafelé haladva, az üzenet erejével, a kapcsolati hálónkkal, az előkészítettséggel élve, Isten akarata legyen az, ami meghatározza a mi küldetésünket és életünket. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy imádhatunk téged, és köszönjük azt a végtelen nagy szeretetet, amit te tanúsítottál az irányunkba, Úr Jézus Krisztus, azzal, hogy céltudatosan mentél, megüresítve magadat, szolgai formát vettél fel, és szolgáltál engedelmesen az atyának egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy volt miből merítened, és köszönjük azt, hogy nekünk is van miből merítenünk, hiszen érted, lelki élő kapcsolatunk lehet a mindenség urával. Köszönjük neked, hogy élő úrként szólíthatunk meg, most a nagy hétre készülve is. Köszönjük, hogy mi a leginkább a visszajöveteledet, és az életünkbe való napról napra való jelenlétedet várhatjuk, és kérhetjük, és köszönhetjük. Kérünk, Urunk, legyél azokkal, akik magányosnak érzik magukat. Kérünk, legyél azokkal, akik messzire utaztak. Legyél azokkal, és hozd vissza őket éppen egészségesen. Azokat is, akik betegek és rászorulnak arra, hogy látogassuk őket, de lehet, hogy még tudatni se tudnak magukról. Köszönjük, hogy te velük vagy ott is. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki elrejtesz minket a hívő életben, magadban. És kérünk téged, hogy hadd élhessünk ebből, hadd legyen célirányos az életünk a te dicsőségedre. Amen. Most rövid csendben vigyük Isten elé imádságainkat magunkban, imádkozzunk. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, testvéreim, és élénküljünk így az ünnepen a kórusunk szolgálatával. Hallgassuk meg, rejts most el a szárnyad alá kezdetű éneket, közreműködik Bece Gábor nagybőgővel. Köszönjük. És hogyha figyeltük a szöveget is, akkor nyilvánvaló, hogy miért is illik a mai Isten tiszteletünkbe ez az ének is. Hiszen nem azt ígérte Isten, hogy nem fog tombolni a szél, hanem azt mondja, hogy járja vizen velem. Nem azt ígérte, hogy nem fog süvíteni a szél, vagy verni a hullám, hanem az, hogy én vagyok a biztos pont. Legyen meg a célod, amit én kijelölök, és gyere bátran utánam. Akkor is, hogyha a körülményeid nem támasztják alá egy az egyben, egyből azt. Pár hirdetést hallgassatok meg még, testvérek. Hirdetem, hogy ma 15 órakor még lesz konfirmáció előkészítő alkalom, és online ima közösség este 8:30-kor. Hirdetem, hogy mivel nagy hét kezdődött a mai nappal, ezért a nagyheti alkalmaink nagy csütörtökön és nagy pénteken 6:30 órai kezdettel lesznek itt este a templomban. Bíztatjuk a Biblia órára és az asszony órára járó testvéreket, hogy ezek az alkalmak most nem lesznek külön megtartva. Gyertek, aki csak tud, a nagy csütörtöki és a nagy pénteki istentiszteletekre. Hirdetem azt is, hogy húsvét vasárnapján és húsvét hétfőjén is úrvacsorás istentiszteleteink lesznek az ünnepen. 10 órától kezdődik itt a templomban mindegyik, és hirdetem azt is, hogyha valaki tud olyanról, aki betegsége vagy korára való tekintettel már ágyhoz kötött, és nem tud eljönni ide valamilyen oknál fogva a templomba, névvel, címmel, telefonszámmal, hogy fel tudjuk venni vele a kapcsolatot, jelezzétek a kérésére nekünk. Köszönjük azoknak a testvéreknek a munkáját, akik tegnap fáradoztak és szolgáltak a családi húsvéti kézművesünkön, és ez egy nagyon kedves alkalom volt, körülbelül 50 gyerek jött el, vagy még valószínűleg több is, csak pontosabbat nem tudunk, és sok család is, szeretettel köszöntjük azokat is, akik most vannak itt először így ezután esetleg a templomunkban. Szeretettel köszöntjük és köszönjük azoknak a testvéreknek, akik hoztak egy-egy vágott virágot az Isten tiszteletre. És hirdetem azt is, hogy új énekeskönyvek minden méretben érkeztek és kaphatóak. Áprilistól átállunk az új énekeskönyvekre. Tartsátok ezt figyelemmel, testvérek. Hirdetem a Emberek a kereszt körül című könyvet még jó szívvel, és ajánlom, illetve a Reformátusok lapját, mely becsületkasszáson innen elvihető, innen a mellettem levő asztalról. Hirdetem az adakozást is, az információkat erről megtalálhatjátok a honlapunkon is, illetőleg, ha itt kimentek a Persejnél az adó 1%-os felhívást. Az ige szavaival hirdetem, az Úr Jézus szavairól megemlékezünk, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 468. dicséretünk záró versét. Mi boldogság lesz majd, ha fenn. Testvéreim, még az áldás előtt egy gyors hirdetés, ne feledjétek el semmiképpen sem, hogy az óra átállítása, hogy a hírlevelünkben is kiment, most így mondom szóban is még, most pont húsvét vasárnapra esik, hajnalban 2 óráról 3 órára állítjuk az órát, 1 órával kevesebbet alszik az, aki nem fekszik le hamarabb, és előbb is jöhet a templomba, 9-kor már nyitva van a templom, de aki Isten tiszteletet nem akar 1 órát várni, azt bíztatjuk, hogy nagyon figyeljen oda, hogy az analóg óráját állítsa át, és ennek mérten 10-kor kezdődik már a tavaszi időszámítás szerint majd az Isten tisztelet 10 órakor. Most gyertek, vegyük Isten áldását. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Himnuszunkat énekeljük.
Sorsakit rész.